Gyerekek, kérdezem tőletek, hogy ismeritek a Fésűs Éva történetét a büszke tölgyfáról? De nem ismered. Te sem? Vagy hallottad már? Ez egy nagyon érdekes történet. Ahogy ezt Fésűs Éva lejegyezte, az egyik erdőben egyszer csak született egy fiatal tölgyfa. Magból kikelt egy először csak egy kis facsemete, aztán később szép nagy fává növekedett. A tölgyfának a leveleit látjátok itt, gyönyörűen átsütötte a nap, és olyan jó volt ránézni erre a tölgyfára. És persze a madarak is rögtön észrevették ezt a tölgyfát, és szerettek volna ott csivitelni az ágai között, meg fészket rakni az ágain, de a tölgyfa elkergette őket. Menjetek ilyen hangos népségit nekem, ne zajongjatok! Nem kelletek ide! Elzavarta a madarakat. A mókuskák megmondták neki fölmászva a törzsére, hogy egy kis makkot szeretnénk enni, annyira szeretjük a makkot, tölgyfa, tudjátok, tele van makkal. Menjetek, ne bántsatok engem, hagyjatok békén. A végén már mindenkit elküldött a tölgyfa, már csak a szelíd szellő tudott az ágai között fújdogálni, már csak a szelet tűrte meg maga között, minden állat elriadt tőle, már az őzike sem merte megdörgölni a hátát a tölgyfa törzsénél. Mindenki elkerülte. Aztán jött a következő év, jött a tavasz. Igen, ám csak, hogy a tölgyfába befészkelte magát egy bogár, és a féreg ott kezdte rágni a tölgyfát belülről. Hát a tölgyfa teljesen elkeseredett. Érezte, hogy fáj neki minden, látta, hogy körülötte a fák, a bokrok, mindegyik tele van üdeséggel, újra napfény, újra jönnek a zöld levelek. Ez a tölgyfa meg ott szomorkodott magában. Még néha jajgatott is. A közelben ott volt egy mókus mama, éppen a mókus fiókákat mosdatta, és észrevette, hogy szomorkodik a tölgyfa, és megkérdezte, hogy mi baj van. Hát mondta, hogy valami nagy baj van, mert valami féreg belém jött, és nagyon nagy fájdalmaim vannak, lehet, hogy el is pusztulok. Ó, ne búsulj, hívom majd Harkály doktor. Tölgyfa mondta, jaj, ne, mert én olyan gonosz voltam mindenkihez, biztos, hogy majd jól megbüntet. De a mókus mama hívta a Harkály doktort. Megjelent Harkály doktor, még a sapkáját se vette le. Rögtön elkezdte kopácsolni a fát, hip-hop, kihúzigált az összes férget. A tölgyfa meg volt lepődve, hát én ezt nem ezt érdemeltem. Miért tetted ezt velem? Én úgy gondoltam, hogy én megérdemlem, hogy megbüntessem mindenki, mert eddig mindenkit elzavartam. Erre nevettek az erdő lakói, és mondták, ugyan ne búsulj már, az régen volt. Meggyógyított a Harkály. Most már meggyógyultál belülről is. Ekkor azt mondta a tölgyfa a madaraknak, gyertek ide, gyertek az ágaim közé, a mókusoknak. Lesz nálam mag bőven, gyertek, egyetek, legyetek vidámak mindnyájan. Erről szólt a tölgyfa meséje. És miért mondtam el ezt nektek? Az elmúlt héten gondolkodtam, hogy miről beszéljek a gyerekeknek. Aztán eszembe jutott ez a Harkály. Mert ugye én szoktam beszélni istentisztelet előtt a gyerekeknek valamilyen állatról, valamilyen madárról, mert meggyőződésem, hogy ezek a gyönyörű, csodálatos kis élőlények egyenként mindegyik bizonyítja, hogy nem úgy maguktól jöttek létre, mint ahogy a tudósok állítják, hanem az Isten teremtette őket ilyennek. A Harkály különösen ilyen. A madarak között egészen különleges madár a Harkály. Hallgattam előadást is, Magyarország egyik leghíresebb Harkály szakértőjéről, madarászáról, tól hallottam az előadást. Hát elmondta ez az ember, aki tényleg utána járt mindennek, és azt mondta, hogy az ágak között, meg a leveleknél rengeteg féle bogár, lárva, meg báb, meg mindenféle van, amivel mindenféle állatok táplálkoznak, de a Harkály ősei valamikor úgy döntöttek, hogy ők nem állnak be a sorba ezek közé, az állatok közé, ezért a Harkály ősei kifejlesztették magukban ezeket a különleges képességeket, hogy gyógyítják a fát. Hát én szerintem ez mese volt, amit mondott ez az ember. Bármennyire tanult volt, ez mese volt. Mert a harkály őseit az Isten teremtette. Nem olyan madárnak, amelyik úgy gondolt, hogy a fatörzsön több bogarat talál, mint az ágon, hanem már eleve ilyennek alkotta meg az Isten. Magyarországon legalább 9 féle harkály él. Hallottátok már a hangját az erdőben, vagy ligetekben is lehet hallani időnként? Így kopog. Így szokott kopogni, ugye? Képzeljétek el, hogy 1 másodperc alatt 20-at képes koppantani a fára. A csőre olyan erős, és olyan, mint egy vésőnek a hegye, hogy meg tudja vele vésni a fát. És ahol hallja, hogy fa belül üreges, ott tovább fúr, és képzeljétek el, olyan nyelve van, hogy egy ekkora harkály például 75 centire tudja kinyújtani a nyelvét. Majd egy rajzot fogunk látni rajta, ez a császár harkály, amit itt láttok, ez a harkály valahol Mexikó környékén élt, 60 centis madár volt, és sajnos úgy néz ki, évtizedek óta keresik, az emberek kiirtották. Nézzétek, milyen gyönyörű sapkája van. És hogyan működik ez a harkály? Ott van a kukac a szájában, látjátok? Ő nagyon szereti, én se szeretem a kukacot, hát egyébként, még nézni sem, de a harkály nagyon szereti. Láttam egy olyan videót is, ahol a harkály mama eteti a kicsinyeit az oduban, aztán olyan nagy kukacot fogott, hogy nem bírták megenni a kicsik. Elvitte arrébb a konyhába egy másik ághoz, és kloffolta a csőrével, hogy könnyebb legyen leharapni a kukacot. Látjátok ezt a rajzot? Ez a rajz mutatja, hogy van egy ilyen csontjárat a koponyájába a harkálynak, és abba szívja be a nyelvét. És a nyelve végén pedig ilyen kis horgok vannak visszafelé, a nyelve vége kicsit megkeményedett, és azokban a horgok beleakadnak a kukacba. Itt van a fába a féreg, megkopácsolja a harkály, megtalálja a járatát a kukacnak, benyújtja a nyelvét, hopp, megvan, kihúzza nyelvével. Mint a pecabottal szokták a halakat kifogni. De ez úgy magától nem tud létrejönni, ezt az Isten alkotta meg így. Hadd kérdezzem meg, te, ha bevered a fejed a falba, szoktad? Remélem, nem. Szoktad beverni? Az butaság. Hogyha bevered, akkor azért fáj utána, nem? Hát, ha véletlenül bevered, de az is fáj, nem? És képzeld el, hogy a harkály a csőrével üti a kemény fát. Hogyhogy nem fáj meg fájdul meg a feje? Ezen a rajzon sajnos nem lehet jól látni, de ahogy a csőre, meg a koponyacsontja találkozik, ott lengés csillapítót rakott be neki az Isten. Igaz, hogy a harkály nem a legbölcsebb madarak közé tartozik, a varjaknak sokkal nagyobb bölcsességük van. Például azt is megfigyelték a madarászok, ez az ember, akit tegnap hallgattam, sok okos dolgot mondott, csak én ezzel nem tudok egyetérteni, hogy az ősök fejlesztették ki. Nem, ez az Isten teremtette ilyennek. Most például azt mondta, hogy egy harkály még télen is 1 óra munkával megkeresi a napi táplálékát. De utána tovább kopog a fán. Nem tud leszokni róla. Olyan, mint a hiperaktív gyerek. Nem lehet leállítani. Folyamatosan kopog. Na hát aztán a nyaktekercs, hát az fantasztikus. Azért hívják így, és egy harkályfajta, ő nem annyira a fákon keresi, bár a fán is talál hangyát, ő főleg a hangyát meg a hangyatojásokat szereti. Ez egy kisebb testű kis madár, a nyaktekercs, a nevéről meg lehet állapítani, miért hívják így. Ha minden igaz, ez egy videó. Oda nézzetek. A gyűrűzés miatt fogták meg, és most nagyon ideges, ezért tekergeti a nyakát. Ez a nyaktekercs. Aztán, mikor meglepi a hangyabolyt, ott aztán a hangyaknak nincs kegyelem, akkor szépen megeszi őket, meg viszi a kicsinyeinek is. Hát ennyit szerettem volna nektek megmutatni a harkályról, és bármilyen madárral, élőlénnyel, harkállyal, ha találkoztok, mindig gondoljatok arra, hogy az Isten milyen csodálatos világot alkotott nekünk, csak azért, mert állandóan azt akarja bizonyítani, hogy mennyire szeret bennünket. Most pedig egy olyan témát hoztam el nektek, kedves gyülekezet, amihez már annyira nem lenne fontos a vetítés, mert a Bibliából szeretnék majd olvasni sok mindent. Vannak a Bibliában időnként olyan részek, olyan fejezetek, amelyek olyan könnyen nem érthetőek. Éppen ezért azzal kezdem a prédikációmat, hogy mi az, amit ne fogadjatok el a Bibliából. Ez lehet, hogy egyeseknek nem hangzik jól, amit most mondtam. De azért továbbra is tanácsolnám, akinek károlyi fordítású szentírása van, és nem az új fordítás, hanem az a legrégebbi fordítás, amit a kezünkben tarthatunk, akkor Péter első levele 3. fejezetének 17. verse után egy vastag betűs részt találunk, amiben ezt olvasom, Krisztusnak pokorra szállásáról, a keresztségről. Kedves gyülekezet, szeretnélek megkérni benneteket, hogy ezt ne fogadjátok el a Bibliából. Nem tudom, tudjátok-e, hogy miért mondom ezt, hogy ezt ne fogadjátok el a Bibliából. Ide van írva. Krisztusnak a pokorra szállásáról. Péter első levele, 3. fejezetének 17. verse után. Kinek van benne a Bibliában, de kinek nincs bent a Bibliájában ez a szöveg, amit olvastam, hogy Krisztusnak pokorra szállásáról? Az új fordítás abban nincs bent. Abba bent van, tehát a régebbibe bent van. Nos, hát az a titka ennek, hogy ez nem része a Bibliának. Péter apostol ilyet soha nem írt le. Ugye a Bibliában a fejezet felosztást az csak a reformáció után majdnem 100 évvel készítették el, és akkor csupa jó szándékból, ahogy megértették a fordítók vagy az olvasók a Bibliát, beleírkáltak a szövegek közé ilyen segítő címeket, mert így gondolták, hogy Krisztus a poklokra szállt a szövegből, ők ezt vették ki. Nos, ezt ne fogadjátok el, mert ez nem része a Bibliának. Csak a Biblia szövegét érdemes elfogadnunk. De miért is fontos ez? Péter első levele 3. fejezetének 17-től 22. verséig ez a szöveg, amit most olvasok is a Szentírásból. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevelítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése vagy kérése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által, aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Eddig tart ez a szöveg. Ezt a szöveget egyébként, amire Luther Márton azt mondta, hogy ez nagyon szép része a Szentírásnak, az Új Szövetség egyik legszebb része, csak fogalmam sincs, hogy mit akart mondani Péter. Nem értette Luther Márton se. Kálvin János azt mondta, hogy először, mivel nehezen érthető a szöveg, megcáfolok egy-két állítást, amit mondanak erről a szövegről emberek, utána pedig majd megpróbálom megmondani, hogy miről is írt Péter apostol. Ehhez képest Kálvin sajnos mégis eltájékozódott, mert ő nem tudott elszabadulni alexandriai Kelemen magyarázatától, az időszámítás szerinti 2. században élt ősatyáról van szó, aki főként a gnoszticizmus, illetőleg az újplatonizmus eszméjének a hatására olvasta a Bibliát, Ezért mélyen hitt a lélek természetes halhatatlanságába, abban, amiben a görögök hittek, hogyha meghal valaki, akkor a lelke még ezt csinál, meg azt csinál. És ezért úgy magyarázta alexandriai Kelemen ezt a szöveget, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor leszállt a poklokra, ott megkereste azokat az embereket, akik Noé kortársai voltak, és ítéletet hirdetett nekik. Mások Kelemen magyarázatát úgy részletezték, hogy nem csak ítéletet, hanem evangéliumot is hirdetett az özönvíz embereinek, hogy majd az evangélium hatására megtérjenek. De hogy hogyan, miképpen, tehát egy második esélyt ad nekik. Érezzük, hogy Kelemen magyarázata elég zavaros. Ahhoz képest, hogy Kelemen magyarázata zavaros, és egyáltalán nem áll meg a Biblia mérlegén, a keresztényeknek a több mint 90%-a mai napig így magyarázza ezt a szöveget. A másik magyarázat Augustinus magyarázata volt, nem sokkal Kelemen után élt, egy pár száz évvel. Nos, Augustinus magyarázata, rájöttem, mikor olvastam egy dolgozatban, Szilvási József egy dolgozatát olvastam erről a témáról, és onnan tudtam meg, hogy Augustinus ezt így magyarázta. Sokáig én is így értettem Péter első levelének ezt a szakaszát. Augustinus azt mondta, hogy nem Jézus ment le prédikálni a poklokba, hanem a Krisztusnak ő bennük levő lelke. Ahogy Péter első levelében, az első fejezet 11. versében is olvasom, nyomozódván, hogy mely, vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük lévő lelke, aki előre bizonságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségéről. Tehát írja a prófétákról, írja az Ószövetség szövegének a szerzőiről, Péter apostol, sőt magukról az angyalokról is, hogy még ők sem ők is vágyakoztak csak betekinteni, nem értették egész pontosan a megváltás tervét. Tehát akkor Krisztusnak ő bennük levő lelke íratta le a szöveget, vagy segített a magyarázat megértésében. Ezt állítja Augustinus. De aztán érdekes volt számomra ez a dolgozat, és azért dolgoztam fel egy prédikációnak, hogy minél többen halljátok, mert meglepő volt a hetednapi adventista egyház Biblia társaságának, a Biblia kutató intézetének a valamikori vezetője, Eckhard Müller magyarázata, mert ez egy új szempontra is rávilágított. Nyilvánvalóan szakítva a Kelemenféle magyarázattal mindenképpen. De miért kell ezzel egyáltalán foglalkoznunk? Hát majd azért, mert szeretném, hogyha mélyebben megértenénk Péternek ezt a szakaszát, mert szerintem, megítélésem szerint fontos dologról beszél. Másfelől pedig azért, mert bár mi tisztában vagyunk vele, akik itt ülünk ebben a teremben, ebben biztos vagyok, hogyha valaki meghal közülünk, akkor annak se gerjedezése, se szeretete, se semmilyen nem lesz, ahogy írja a prédikátor könyve, hanem ő várja a feltámadást, ott lesz a holtak országában addig, ahogy jelképesen magyarázza a Biblia, és majd a feltámadáskor, Jézus második eljövetelekor föltámadnak, akik a Krisztusban haltak meg. De azt is tudjuk, hogy az utolsó napokban a lelkek ellensége mindent megtesz azért, hogy lehetőleg az Isten igéjétől eltávolítson embereket. És mit gondoltok, kik irányába teszi a legnagyobb erőfeszítést? Akik már amúgy is tévedésben vannak bizonyos szempontból, vagy bizonyos mértékig? Vagy azoknál próbálkozik újból és újból, akik továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy amit az Isten igéjében olvasta. Nem az utána betoldott szövegben, hanem az Isten igéjében, amit olvastam és megértettem, az úgy van. Gondoltok bele, hogy Hiram Edson a 19. század végén egy prédikáció alkalmával azt mondta, hogy az utolsó napokban olyan megtévesztő és megrázó események lesznek, hogy nekünk, Biblia hívőknek jobban kell hinnünk a Szentírásnak, mint a saját szemünknek. Bizonyára többen olvastátok többször is talán Ellen Goldwhite Nagy küzdelem című könyvét. Emlékeztek arra a leírásra, ami engem akkor, mikor először olvastam, nagyon megdöbbentett, de azóta is elgondolkodtat? Hogy a szkeptikusok, akik nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és nem járnak körül, mit fognak tenni akkor, amikor meghalt szeretteik pillantásával találkoznak? Mert olyannal már találkoztam, én is hallottam, hogy valaki álmában találkozott egy meghalt rokonával, vagy hasonló dolog. De amikor élőben, elevenen, ott jön velem szembe az utcán, akiről úgy tudtam, hogy meghalt. Miért Sátán nem tud ilyet produkálni? Pál apostol mondja, hogy világosság angyalaként jelenik meg sokszor, tehát nagyon kell vigyáznunk a megtévesztésekre. Most egy római katolikus teológust szeretnék idézni, szándékosan. Úgy hívják, hogy Nyíri Tamás. Az európai hagyomány történetben kiváltképpen két gondolatkör hatására alakult ki a halál utáni élet eszméje. Az egyik a lélek halhatatlanságának görög fogalma, a másik a holtak feltámadásának bibliai hite. Az a felfogás, hogy az ember egy része változatlanul vészeli át a halál pusztító erejét, nehezen fogadható el, mivel nem csupán a test hal meg. A halál az egész embert érinti. Aki azt vallja, hogy az elmúlás után a puszta lélek tovább él Istennél, nem veszi elég komolyan sem a halált, sem a halálon aratott isteni győzelmet. A Biblia szerint az emberi személy jelenlegi bukott állapotában teljességgel a halál hatalmába kerül. Az ember a világban remény vagy halál című fejezet. Érdekes, hogy római katolikus teológus ilyen mély gondolatokat mondott. Figyeljük meg! Lélek halhatatlanságának görög eszméje. Görög. Nem bibliai. És a holtak feltámadásának bibliai hite. Én azért gondoltam, hogy azért jó, hogyha ezt a szempontot megjegyzitek, már csak azért is, hogy természetesen tapintatosan, és ahogy a Jóisten előkészíti a lehetőséget, de minél több embert próbáljunk kihozanítani ebből a rákfenéből, ami oly sok ember életét megkeseríti. Főleg akik gyászolnak, főleg akik elveszítették szerettüket. Nem tudnak egyik napról a másikra helyre jönni. De most kezdjünk neki a szövegvizsgálatának. Utána odaadom, jó? Sőt, addig is le tudod írni, mert ezt mindig magamnál hordom ebben a kis bibliában. A Péter első levele a szöveg vizsgálatát, amikor elkezdjük, és hát érdemes ezért az egész levelet végigolvasni, nagyon jó délutáni foglalkozás egyébként, most szombatnapon, amíg le nem megy a nap, amíg időtök van rá, mert el lehet olvasni egyszer ezt, még gondolkodva is ezt a levelet, és ha megfigyelitek, ez a levél valóban sokat beszél a Szentlélekről, a Szentlélek munkájáról, de még többet beszél a szenvedésről. Ezt a levelet Péter apostol azért írta a híveinek, mert az első század közepén, amikor Péter írta ezt a levelet, nem volt könnyű kereszténynek lenni. Nem volt könnyű. A pogányok ugyanúgy utálkoztak, gyűlölték őket, támadták őket, időnként megölték őket, mint a zsidók. Nem volt egyszerű dolog akár pogány embernek, akár zsidó embernek fölvállalni, hogy ő hisz a feltámadásban. Hisz Jézus Krisztus megváltó hatalmában. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződésért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén, mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog az Istennél. Péter második fejezetében, a 19. verstől. 18. hogy is szól? A cselédek, azaz a szolgák, lehet, hogy abban az időben arab szolgák, a beszélő szerszámok, tehát a cselédek, ha keresztények, teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, de csak a jóknak és azoknak, akik rendes emberek. Nem így van már a Bibliában? Szándékosan eltévesztettem. Nem csak a jóknak, a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Itt olvasom a Szentírásban minden forradalom cáfolatát. Keresztény ember nem lehet forradalmár. Nem lehet lázadó semmilyen rendszer ellen. Itt olvasom, hogy mindenféle úrnak, hatalmasságnak vese.
Nem kettő Péter, hanem első.
Első Péter.
Igen, csak
második fejezet. Igen, azt nem javítottam ki, pedig már múltkor is észrevettem. Köszönöm, most már hazamegyek, kijavítom. Első levél. Igen, köszönöm. Tehát első levél, második fejezet. Tehát látjuk, hogy itt merül fel először a szenvedés, hogy kedves dolog, ha valaki az Istenről való meggyőződése miatt szenved. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, mondja a második, harmadik fejezet 14. verse. Mert ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve, tehát jobb, ha jót cselekedve szenvedtek. Tehát látjuk, hogy visszatér a szenvedés gondolata Péter levelében. Mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett, ugye kihagytam azt a részt, amit úgyis tanulmányozunk, 4. fejezet 1. verse, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó, ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Olvassuk 4. fejezet 16. versében. 4. 19. Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedvén. És végül is az 5. fejezet 10. versében. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Tehát látjuk, hogy az egész levélen végig vonul a fő mondani való. A keresztények szenvednek, és a szenvedő keresztényeknek valami kézzel fogható, nem valamiféle ilyen limonádé ízű, hanem konkrét, kézzel fogható bátorítást akart adni az apostol. A keresztények és Jézus Krisztus szenvedésének az összevetése nagyon érdekes ebben a levélben. Ugyanis kétféle összevetést találunk. Az egyik a már idézett ige, Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Mert nem olvastam fel az összes ige verset, ugye ez a második fejezet idézett szakaszának a vége felé van, ezen azért érdemes elgondolkodni. Úgy főként magamból is kiindulva, nem tettek róla, mert koszovói szerb őseim vannak, benne van a vérembe. De olyan sokszor nem tudja az ember ráhagyni az igazságosan ítélőre a dolgokat, nem? Olyan hamar ítélünk. Olyan hamar kifut a szánkon. Az a gyanúm, hogy az igazi kereszténységnek az egyik megismerhető ismérve, hogy amikor belekerülök egy helyzetbe, és látom, hogy nincs igaza a másiknak, látom, hogy nekem van igazam, de hagyom az igazságosan ítélőre. Akkor mindig jön, jó, de hát nekem igazam van. Még Jakab is azt írja a levelében, hogy ember haragja Isten igazságát csak nagyon ritka esetben munkája. Ja, már megint rosszul idézte. Ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Nem az a kérdés, hogy igazam van, vagy nincs. Hagyni az igazságosan ítélőre. Mi, akik nem vagyunk ártatlanok, nem tudjuk hagyni az igazságosan ítélőre. Azt mondjuk esetleg, hogy hagyjuk, amikor látjuk, hogy tehetetlenek vagyunk, de magunkban morgolódunk, esetleg intézkedünk a háttérben, hogy azért mégsem maradjon büntetlen ez a dolog. Mert utol kell, hogy érje. Néha még meg is ideologizáljuk, hogy így mentem meg a lelkét. Hát az inkvizíció is így ideologizálta a dolgokat, mikor megégette az embereket. Hogy a testüket megégeti, de így menti meg a lelkét az üdvösségre. Krisztus mit csinált? Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Bátorítás ez? Olyan sok igazságtalanság ér bennünket. Bátorítás. Hagyni az igazságosan ítélőre. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint. Ez már az idézett szakaszunknak a 18. verséből való. Figyeljük meg itt a Krisztussal való összevetést. Krisztus is szenvedett a bűnökért. Tehát az előbb ott volt Krisztus, mint példakép, Krisztus is szenvedett néktek példát hagyván, érettetek, Ebben a szövegben pedig azt olvassuk, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért. Tehát Krisztus példaképünk, és Krisztus megváltónk. Ez egy nagyon-nagyon fontos egyensúly kell, hogy legyen, mert ha nekünk Krisztus csak példaképünk, és a megváltó isteni volta túlságosan háttérbe szorul, vagy elméletivé válik, akkor gyakorlatilag megfosztjuk magunkat az üdvösségtől. Mert egy rafinált önmegváltás részesei leszünk. Mert ha nekünk Krisztus csak példaképünk, és megváltó csak annyi, hogy a már elkövetett bűneinért lefizette a váltságot, de soha nem érzem, vagy egy bizonyos szintig elérve nem érzem a szükségességét, hogy csak vele együtt győzhetek, akkor egy nagyon rafinált, burkolt önmegváltás áldozata leszek. Mert a végén már olyan tökéletesen le fogom tudni utánozni Krisztust, hiszen ő ugyanúgy szenvedett, mint én, ugyanúgy kísértetett, ha ugyanolyan volt, mint én, benne ugyanúgy megvoltak a bűnre hajló természet, nem volt meg. Ő benne nem volt óember, amiből megtérjen. Ő neki nem kellett letenni a régi életét. De amikor ezt mondjuk, mi történik? A végén már Krisztus nélkül is egész tökéletesek leszünk. Mert nem érezzük, hogy megváltóra van szükségünk. Nézzük meg a szöveget most már konkrétan. Három szakaszra lehet bontani ennek a szövegnek a területét, hogy mire terjed ki. Mert Krisztus is szenvedett egyszer, mint igaza nem igazakért, megölettetvén ugyan test szerint. Nos, hát itt most ne hozzuk a párhuzamot Pál apostol, ő mást akart mondani, amikor a test szerint fogalmazza a Timóteushoz írt levélben, hogy Krisztus megjelent testben, megigazítatott lélekben, ott úgy van, hogy testben megjelent emberi természetben, és a Szentlélek által igazítatott meg, de itt most nem erről van szó. Hanem itt arról van szó, amit itt elmond, mert Krisztus is szenvedett egyszer, mint igazak, az nem igazakért, megölettetvén a testében. Halandó testet vett magára. A bűnös, 4000 éve legyengült emberi természetet vette magára. Megölettetett. Ez a szenvedése és áldozata. Megelevenítetett lélek szerint. Itt most nem arról van szó, mert igaz egyébként, hogy Jézus, bár Isten volt, úgy élt közöttünk, mintha csak közönséges ember lenne, így az ő győzelme a Szentléleknek volt köszönhető, nem saját magának. Jézus hitáltal élt, az Atyába kapaszkodott. De itt nem erről van szó, hanem megelevenítetett lélek szerint. Majd idézem, hogy miért nem, hanem a feltámadásáról van szó. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe. Ez pedig a mennybe menetele. Ez a 22. vers, hogy aki Istennek jobbján van, tehát jóval későbbi vers. De figyeljük csak meg, hogy miről van szó. Test szerint. Krisztus egyszer áldoztatott meg, hogy sokak bűnét elvegye. Jézusnak emberi testet kellett fölvennie. És ebben nem volt kivétel, 4000 éve legyengült emberi természetet vett magára, hogy halandó legyen, megölhető legyen. És a kísértések és a hatások, amit Sátán gyakorolt rá, és a tömegek hatása, és minden sokkal, de sokkal erőteljesebb volt. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Hiába volt Isten fia, neki az emberi lét korlátai között kellett élnie, és egyszer kellett megáldoztatnia. Jézus áldozata elegendő mindnyájunk megmentésére. Nem kellett megismételni, ezt írja zsidókhoz írt levél. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Erről szól az első szakasz a 18. versben. Megölettetett test szerint. Lélek szerint. Római levél. Az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának, a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. Róma 1:3-4. Figyeljük, milyen érdekes ez a szöveg. A Szentlélek feltámasztotta Jézust. Melyik isteni személy támasztotta fel Jézust? Az Atya támasztotta fel, írjuk, olvassuk Ellen White Jézus életében, Atyát hívja jelő. Jézus támasztotta fel saját magát, mert azt mondja, hogy van hatalmam felvenni, és van hatalmam letenni az életemet. A Szentlélek támasztotta fel, mert római levél azt mondja a 8. fejezetben, hogy hazalélek, és a többi. Tudjátok, miért hagyjuk abba ezt a vitát? Hogy ki? Jézus feltámadt. Mindhárom isteni személy részt vett a feltámadásban. De úgy sincsenek emberi fogalmaink, hogy azt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú, a Szentlélek, de a Szentlélek az életadó isteni személy. Erre hivatkozok a római levél. És itt is ezt mondja Pál apostol, a szentség lelke szerint a halálba való feltámadás által lett végérvényesen és egyértelműen 100%-ig cáfolhatatlanul bizonyítva, hogy Jézus Isten fia. És hogy megtörtént a megváltás. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így van megírva. Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. És amint viseltük a földinek képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Érdekes, hogy tovább olvassuk a szöveget, hogy amelyben, vagy a új fordításban így van, hogy így, a görögül enho, tehát ez a 19. vers eleje, a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált. Tehát akkor még egyszer összegezve az eddigit, ami 18. versből megállapítottunk, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint áldozata, de megelevenítettvén lélek szerint feltámadása, és amelyben elmenvén ment el, és a 22. versben pedig felment. Tehát a 19. versben azt olvasom, hogy amelyben elment a tömlöcben lévő lelkekhez, 22. versben pedig az, hogy aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe. Miért érdekes ez a két szó? Mert nem egyezik meg a károlyi fordításban. A görögben megegyezik. És ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük ezt a szöveget. A pereumai kifejezés van a 19. versben, tehát az elment, az is a felmentet jelenti, és a 22. versben, hogy felment a mennybe. Ezt azért fontos megértenünk, mert amelyben elmenvén, felmenvén a mennybe, hogyha itt ugyanaz a görög kifejezés található, akkor azt olvastuk ki, hogy Jézus felment a mennybe, és ezzel üzent a börtönben lévő lelkeknek. Tehát Jézus üzent a halálával, ami testben érte őt, a feltámadásával, ami bizonyítja az Isten voltát, és a mennybe menetelével üzente az ördögi lelkeknek, illetőleg, bocsánat, a börtönben lévő lelkeknek, hogy győzött. Hogy megtörtént a megváltás. Maradéktalanul, egyszer és mindenkorra megtörtént. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Tehát azt kell látnunk, hogy a 19. vers és a 22. vers ugyanazt mondja. Mi a börtön? Érdemes megnéznünk, hogy mi a börtön a Bibliában. Mert persze mi a bűnfogjai vagyunk, börtönben vagyunk, szoktuk így mondani, de... Leomlott Babilon a nagyváros, és lett ördögöknek lakhelyévé, tömlöccévé. Kivonatosan idéztem Jelenések 18. fejezetét. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében, és megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre. Olvasom 20. fejezetben. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Ugyanennek a Péternek a 2. levelében olvasom. Milyen érdekes, hogy a Biblia a tömlöcöt mindig az ördögi lelkekkel, vagy magának az ördögnek a fogságával ábrázolja, vagy mondja. És ugyanez a Péter a másik levelében azt mondja, hogy az angyaloknak, a bukott angyaloknak sem kedvezett, hanem láncra rakta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Akkor lehetséges, hogy ebben a levélben is a börtön ezekre vonatkozik. Most már csak azt kell megvizsgálnunk, hogy kik azok a lelkek. Nos hát itt a Müller azt állítja, hogy az Új Szövetségben 34-szer található a lelkek kifejezés. Hát én beütöttem a kis iPad-emnek a keresőjébe, tehát a Biblia keresőjébe a lelkek többes számú kifejezést, és nekem 24-et adott ki. Tehát itt nem stimmel a szám. Lehetséges, hogy a görög szövegben annyi, csak nem így lett lefordítva. Most nem is ez a lényeges, az arányok lényegesek. Ugyanis háromszor zsidókhoz írt levélben angyalokra vonatkozik a lelkek, négyszer jelenésekben mindig a Szentlélekre vonatkozik, a hét lélek és a többi, ötször emberi lelkekre vonatkozik az Új Szövetségben a lelkek többes szám, és 21-szer démoni lelkekre. Most, amit nekem kidobott ige sorozatot, abból néhányat idézek, plusz a börtön is a démoni lelkekkel kapcsolatos. Tehát lehetséges, hogy nem is emberekben kéne nekünk gondolkodni, hanem elsősorban a bukott angyalokban. 2 Péter 4, amit már idéztem az előbb, 2 4, az szintén erre mutat. Néhányat idézek az Új Szövetségből, ahol kiderül, hogy a lelkek az mindig valamilyen démoni. És előszólítván 12 tanítványát hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett. A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták őt, leborultak előtte és kiáltottak mondván. És Jézus azonnal megengedte nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijöttek és bementek a disznókba. Ismerjük a történetet. És egy szóval kiűzi a tisztátalan lelkeket és meggyújtott minden betegséget. Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek? Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek. A lélek pedig nyilván mondja, hogy utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesztek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Mit jelent a prédikálni szó? Nyilván nem csak a verbálist jelenti, a kérusó evangélium hirdetést jelent, vagy üzenet közvetítést is jelenthet. Cselekedettekkel is lehet prédikálni. Emlékeztek, hogy Jeremiás sokszor volt, hogy nem szólt egy szót se, csak fölrakott egy fajármat. Rögtön értette mindenki. Volt, amikor beszélni se kellett a prófétáknak, csak valamit tettek. És azonnal értette mindenki, hogy miről van szó. A cselekedetek ugyanúgy valamit közvetítenek, valamit üzenhetnek. Jézus halála, feltámadása és mennybe menetele által azt üzente az angyaloknak és embereknek, élőknek és holtaknak egyaránt, hogy diadalt aratott a gonosz erők felett. Nincs befejezve ez a diadal? Van még valami híja? Valami még hátra maradt? Jézus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy elvégeztetett, ezt úgy tette, hogy tudta, hogy a megváltásból már semmi nem maradt hátra. Már semmit nem kell megtennie. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, látjuk, hogy szép leírása ez Pál apostolnak a keresztről, lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságukat. Itt is ugyanerről van szó. Jézus áldozatával kivette a fegyvert az erős fegyveres kezéből. Miért Noé kortársai? Most még ezt kéne megvizsgálnunk a szövegből, hogy miért pont Noét említi. Az özönvíz, ami elpusztította a gonoszokat, a menekülés eszköze volt Noé és családja számára. Kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Egy kicsit gondoljunk bele. Noé 120 évig hirdette az embereknek, ha nem térnek meg, jön az eső, az özönvíz, és elpusztítja a földet. és a szárazföld kellős közepén nekilátott bárkát építeni. Normális? Hogy beszélgethetnek vala az emberek? Milyen turista csoportokat indíthatnak arra a területről? Nézzétek már ezt az őrültet! Mióta építi, és mindenfélét össze-vissza beszél. Micsoda hatalmas reklámja volt ennek, nem? Ott gúnyolódtak az emberek. Azért szerintem a tömegek azon meglepődtek és elhallgattak, amikor egyszer csak jöttek az állatok és sorba vonultak be a bárkába, mert hiszem, hogy bár az Isten elmondta, hogy hányat engedjen be melyikből, de nem Noé fogdozta őket össze lasszóval, hanem mentek. Ahogy az Isten vezényelte őket. Ez egy döbbenetes csoda volt. De hát délőtt beszélgettünk arról, hogy Jézus keresztre feszítésekor is történtek csodák, de nagyon sok embert egyáltalán nem érintett meg a csoda. Aztán, amikor bemegy Noé és családja a bárkába, és valami láthatatlan erő becsukja a bárka oldalát. Azért ez csoda volt. Na de utána, másnapra már elmúlt a csoda hatása. És még 6 napig nem esett az eső. Micsoda szavaló kórusokat hoztak össze, és kiabálták be a bárkába. Megőrültél? Hát nem esik. Mit mondtál, hogyha eső esik? Milyen lehetett Noénak és családjának 120 évig építeni a bárkát? Mi mindent kaptak ők? Mennyit akadályozták őket ebben a munkában? Hányszor tekintették őket közönséges bűnözőknek? Szenvedtek. Noé és családja szenvedett. És mi mentette meg őket ebből a szenvedésből? A víz. Mindenki mást elpusztított, Noét és családját a gúnyolódók közül kiemelte a bárka. A víz menekítette meg Noét és családját. Csak erre hivatkozik Péter apostol ebben a levélben. Noé és családja épp úgy szenvedett, mint kisebbség, mint ahogy Péter apostol kortársa is szenvedtek Jézus Krisztusért. Szenvedésük azonban a látszatok ellenére nem a vesztesek, hanem a győztesek szenvedése volt. A szenvedő keresztényeknek a szenvedés által diadalt arató Jézus Krisztussal való közössége, amit külsőleg a keresztség pecsétel meg, a biztosítéka annak, hogy vele Krisztussal együtt a keresztények is diadalmaskodnak. Nekünk, akiknek sokszor kell igazságtalanságot átélni, sokszor maradunk benn a kátyúban, lelkileg is sokszor, de ha megtanuljuk hagyni az igazságosan ítélőre, tudhatjuk, hogy az a víz, ami nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret kérése Isten felé, az bennünket megment. Mert ez a szenvedés ez csak ideig, óráig tart. Meddig tart a szenvedés? Amíg ebben a testben élünk. Emlékeztek, Pál apostol többször is megfogalmazza ezt. Hogy már kíván kiköltözni ebből a sátorból. Elvégeztetett. Milyen hatalmas, számunkra felfoghatatlan szenvedés volt Jézusnak a keresztfán. Leszállhatott volna a keresztről? Meg tudta volna tenni? És éppen azért, mert meg tudta volna tenni, és nem tette le, ez ad reménységet nekünk. Amikor sokan mondják, hogy ha azt állítjuk, hogy Jézusban nem volt bűnrehajló természet, ezzel előnyben részesítjük Jézust, ez tévedés. Azért, mert ő benne nem volt óember, nem volt miből megtérjen. Azért neki a kísértés legalább dupla annyi volt, mint egy embernek. Mert ő nem csak abban kísértetett meg, hogy ne kövesse el a bűnt, hanem abban is megkísértetett, hogy vegye vissza az isteni hatalmát, ami nekünk nincs. De neki volt. És a saját érdekében soha nem alkalmazta. Mennyivel nagyobb így az áldozat? Milyen lehetett az az utolsó néhány perc, 3 óra tájékában, mikor először felkiáltott Jézus, hogy szomjúhozom. Az utolsó vacsora óta semmit nem ivott. vérveszteség, izzadság, sokat beszélt is, meg a kínzások. Mennyire ki lehetett száradva a szája. És fölkiáltott, hogy szomjúhozom. Nem fogadta el a bort, amikor keresztre feszítették, pedig minden kivégzendőnek jár, mert ő tiszta értelemmel, minden fájdalomcsillapítás nélkül akarta elszenvedni azt a szenvedést, amit mi érdemlünk meg. Nem ő. És felkiált, hogy szomjúhozom. És odafut egy ember, belemártja az izsópot a folyadékba, nátszára tűzi, felnyújtja. De Jézusból kifakad a keserű kiáltás. Éloi, Éloi, lama sabachthani. Erre odajön egy ember, és ellöki, hagyd el, hát, ha jön illés. Megint a szenzáció. Ezek szerint lehet, hogy épp hogy hozzáért a szivacs a szájához. Még ebbe se kapott enyhülést. És utána már így kiált Jézus, hogy elvégeztetett. Pedig az előző kiáltása az arról szólt, hogy tudta, hogy olyan szörnyű a bűn az Isten szemében, hogy lehet, hogy neki végleg a sírban kell maradni. Jézuson ekkor nem segített az a tudat, hogy ő tudott róla, hogy majd föl fog támadni. Mert ő, aki soha nem követett el bűnt, aki ártatlan volt, belső emberében is, a mi bűneinkkel nem csak színházi kellékként azonosult, hanem úgy szenvedett ott a keresztfán, mintha ő hazudott volna helyettem. Mintha ő lett volna türelmetlen helyettem. Mintha ő ölt volna meg egy másik embert. A világ minden bűnét ott viselte magán, és tudta, hogy milyen szörnyű a bűn az Isten szemében. És milyen lehetett az Atya szenvedése. Hogy szenvedtek az angyalok? Megtehette volna az Atya, hogy most egyszer csak eltünteti Jézust? Hagyta, hogy valóságosan meghalj. Mennyire várták az angyalok hűséges parancsnokuk szavát, ha csak, nem szavát, ha csak egy gondolatot megenged magának Jézus, hogy most már nem bírom, elég, akkor nincs megváltás. És így felkiáltani, hogy elvégeztetett, ez annyit jelent, nem igaz az, hogy Jézus majd akkor fejezi be a megváltást, ha már minket is megmentett. Jézus már akkor megmentett minket. Pont. Nem meg fog menteni. Megmentett. Meg vagyunk mentve. Sátán többé nem újongott, mint eddig. Azt remélte, hogy keresztezheti az üdvösség tervét. Ó, de az annál sokkal szilárdabban volt megalapozva. Most Jézus halálakor jött tudatára, hogy egykor neki is meg kell halnia, és birodalma az üdvözítőre száll. Tanácsot ült angyalaival. Jézussal szemben nem ért el semmit, ezért elhatározta, hogy igyekezetüket fokozva minden erejükkel és ravasságukkal tanítványai ellen fordulnak. Mindenkit ibarkodtak megakadályozni, nehogy elfogadják azt az üdvösséget, melyet számukra Jézus élete árán eszközölt ki. Így dolgozva Sátán még ezután is Isten uralma ellen munkálkodhat. Továbbá pedig saját érdekében állott, hogy minél több lelket távol tartson az üdvözítőtől. Sátán ugyanis tudatában volt annak, hogy azoknak a bűne, akik Krisztus vérét elfogadják, végül arra száll vissza, aki a bűnnek végoka, és neki kell majd a büntetést elviselnie. Ellenben azok, akik vonakodnak a Krisztus által felajánlott üdvösséget elfogadni, önmaguk bűnhődnek majd bűneikért. Olvassuk a korai írásokban Jézus keresztfa halálával kapcsolatban, amit Ellen White leírt. Emlékeztek rá, hogy végig üvöltöztek, amikor sötét lett, akkor kicsit megszeppentek, aztán amikor újra fényt láttak, megint üvöltöztek. Most említettem, hogy még azt a szivacsot sem engedték, hogy fölnyújtsák Jézusnak. De érdekes Lukács evangéliumában az a megjegyzés, hogy Jézus halála után hirtelen csönd lett. Ebben a néma csöndben mondja a százados, hogy ez valóban Isten fia volt. És azt olvasom Lukács evangéliumában, hogy többen mellüket verve mentek vissza Jeruzsálemben. Emlékeztek rá? Ki üvöltöztette az embereket a keresztnél? De amikor meghalt Jézus, egyszer csak Sátán és az angyalai megszüntették a befolyást. Már nincs értelme. Visszavonultak. Ezért lett csönd. Sátán pontosan tudta, hogy áruhelye szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el nem bukott angyalok előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként mutatta meg magát. Isten fia vérének a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények rokon szemvéből. Ettől kezdve korlátozták működését. Bármilyen magatartást vehetett is fel, nem várhatott tovább az angyalokra. Nem, mert amikor az angyalok megérkeztek a mennyei udvarokból, többé már nem vádolhatta előttük Krisztus testvéreit azzal, hogy a sötétség tisztátalan és bűnnel bemocskolt ruhadarabjait öltötték magukra. Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó láncszeme is elszakadt. Így azután az angyalok újjonghattak, mikor az üdvözítő keresztjére tekintettek, mert ám bár akkor még nem értettek meg mindent, most azonban megtudták, hogy a bűn és Sátán megsemmisítése biztosan örökre megtörtént. Hogy a világ mindenséget is örökké tartóan biztossá és félelemmentessé tette. Maga Krisztus teljesen ismerte a Golgotán elvégezett áldozat eredményeit, mindezekre előre tekintve, mikor a kereszten így kiáltott fel, elvégeztetett. Most hallottam, hogy jövő szombaton nektek úrvacsora lesz. A keresztség megújítása. Gondoljatok arra, hogy ez a keresztvíz, ez nem csak külsőség. Lehet, hogy szenvedünk utána is. Lehet, hogy sok mindent át kell még élnünk. De megváltásunk elvégeztetett. Nem attól függ, hogy még tökéletesek leszünk-e vagy nem. Most, ma tökéletes lehet a kapcsolatunk Krisztussal. Mert ő tesz bennünket tökéletessé. Elvégeztetett. Sátán és angyalai legyőzött ellenség. Nem ellenük kell harcolnunk. Az a baj, hogy sokszor rossz frontvonalon lövöldözünk össze-vissza. Egyetlen nagy ellenségünk maradt, aki távol tart bennünket Krisztustól. Tudjátok ki? Nem mindegyikötöket ismerlek név szerint, jó? Mindenki mondja ki a saját nevét. Nekünk azt a gátat kell megszüntetni magunkban, hogy az énünk, az önzésünk, az óemberünk, a kifogásaink megszakítsák, tönkretegyék, vagy lazítsák a Krisztussal való kapcsolatunkat. Mert ha Isten velünk, akkor senki nincs ellenünk. Megváltott minket Krisztus. Erről szól Péter levelének ez a szakasza. Amen.
Amen.